Tisztelt gyülekezet! Az egész Bibliával egy hatalmas nagy kincset kaptunk, de a Biblián belül még egy külön kincses tárház Jézus példázatai. Körülbelül 40 példázata van Jézusnak a Bibliában, és ha valaki ezt a 40 példázatot alaposan jól megismeri, és itt még az az előny is társulhat ehhez, hogy nem lehet elfelejteni ezeket, ezek mind szemléletes, képies történetek, akkor szinte Isten üzenetét maradéktanul az emlékezetünkben meg tudjuk őrizni. De sajnos vannak olyan példázatok, amelyeket nem szoktunk tanulmányozni, sőt, megkockáztatom, nem is nagyon ismerjük őket. Ha most azt mondom, hogy a tékozó fiú példázat, ezt talán mindenki ismeri. Más kérdés, hogy a mélységeit is. Ha azt mondom, hogy a hamis sáfár példázata, és hogy azt miért is mondta el Jézus, és miről tanít, ott már talán bizonytalankodás lenne. Ha azt mondom, hogy az utcán sípoló gyerekek példázata, megkérdeztem a gyülekezeteinkben, mikor hallottatok utoljára az utcán sípoló gyerekek példázatáról? Nagyon időszerű, mostani életre rendkívül időszerű példát. 20 éve nem hallottunk. Én is most egy ilyen példázatot szeretnék felolvasni, az Úr és a szolga példázatát. Nem biztos, hogy mindenki ismeri. Pedig egyszerű a példázat. Lukács evangéliuma 17. fejezetét lapozzuk fel. Akinél van Biblia, nyissuk meg közösen Bibliánkat. És Lukács evangéliuma 17. fejezetében olvassuk el az Úr és a szolga példázatát a 7. verstől a 10. Tehát Lukács evangéliuma 17. fejezetében a 7. verstől olvasom. Megvárom, míg mindenki megtalálja. Rövid a példázat, de jó lesz majd közbe is belenézni. Lukács evangéliuma 17. fejezetében, tehát a 7. verstől olvasom. Kicsoda pedig ti közületek az, aki, ha egy szolgája van, és a szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, gyere elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja el néki? Készíts vasorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és így áll te. Avagy megköszönjé annak a szolgának, hogy azt művelte, amit néki parancsolt? Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Kedves gyülekezet, ebből a példázatból én három dolgot szeretnék kiemelni. Három nagy tanítását ennek a példázatnak. Az első tanítás az, amikor Jézus azt mondja, hogy van egy szolga, és ez a szolga bizony nagyon erős munkát végez. Nézzünk csak bele, mit? Szánt és legelte. Tehát mezőgazdasági munkán, azon belül is ugye növénytermesztés, állattenyésztés, klasszikus felosztás mind a mai napig. Szánt és legelte. És azután ez a szolga elvégzi a napi fárasztó munkáját, megy haza, de akkor azt mondja az Úr, hogy ne menjél még haza, hanem gyere be én hozzám, és nekem is szolgálj itt a közvetlen közelemben, tehát készíts vacsorámra való, gyere, és az asztalom körül szolgálja. Az első nagy tanítása ennek a példázatnak arról szól, hogy minden embernek kivétel nélkül milyen munkája van itt ezen a világon. Nem tudom, hogy erről hogy szoktunk gondolkozni. Erről úgy szoktak az emberek gondolkozni, van egy kenyérkereső munkám, az is egyre nehezebb. Talán 20 éve még 8 óra munkából meg lehetett élni, most már csak 10-12 óra munkából, meg még amellett, amit vállalok. Azután, ha hazamegyek, ledőlök, nézem a tévét, elalszom, és aztán reggel újra fölkelek, és a verkli újra kezdődik. Nem, én ezt így hallom szerte az országban. Lehet, hogy itt más a helyzet, elnézést, ha itt jobb a helyzet, de valahogy így hallom, hogy az emberek azt mondják, hogy örülök, ha van egyáltalán kenyérkereső munkám, de abban jól belefáradok, én már otthon nem tudok mit kezdeni magammal, örülök, hogyha kipihenem magamat, hogy másnap újra tudjam ezt folytatni. És Jézus azt mondja, hogy nem. Jézus azt mondja, hogy nem. Jézus azt mondja ezzel a példázattal, hogy kétféle munka van minden ember számára. Van egy kenyérkereső munka, ez az, hogy szánt és legeltet, de utána jön egy másik munka, ami bizonyos értelemben sokkal fontosabb, mint a kenyérkereső munka, ott az Úr körül, az Úr asztala körül, te az Isten közvetlen közelségében végez egy lelki munkát is. Van egy testi munka, van egy kenyérkereső munka, és van egy lelki munka, és a kettőt nem szabad elfelejteni, hogy minden emberre, nem csak a papokra, prédikátorokra, lelkészekre, minden egyes emberre ez a második munka is vár. Mondok egy egyszerű példát. Látok itt fiatal házasokat, családosokat. Mindenki dolgozik, de ha hazamegy, ott várja a másik munka, és a sokkal szebb munka, fölemelőbb munka, például foglalkozni a gyerekeinkkel. Nem csak etetni, itatni, ruháztatni a gyerekeinket, beszélgetni velük. Mesét mondani, történetet kielemezni, a lelkükkel beszélgetni. Ó, mely igen elfelejtette ezt ma az a civilizált emberiség, hogy hát egy gyerek, hogy felnőtt legyen, értelmes felnőtten, kell foglalkozni a lelkével. Ez munka, ez lelki munka. Apám, akinek nem volt hat elemie, nehéz munkát végzett, hazajött, és mi mindig számíthattunk rá, hogy 6 óra után velünk fog foglalkozni. Megvacsorázott, és ott elkezdett velünk beszélgetni. Szerencsére akkor nem volt tévé, a rádióban csak 8-kor kapcsolta be a híreket, de 6 óra és 8 óra között az a családé volt. Nekem volt apám, meg volt anyám. Akkor nem tudtam, hogy őt munkát végeznek. Én csak azt láttam, hogy hétköznap, illetve hát a nap során sok munkát végeznek. Nem tudtam, hogy az is munka, hogy utána velem foglalkoznak meg a 3 testvéremmel, de talán nekik az volt a legfontosabb munka. És talán azt is megkockáztatnám, hogy most én itt vagyok. Az nem elsősorban annak köszönhető, hogy ők etettek, itattak, meg ruháztattak, hanem az, hogy minden nap elmondhattuk az iskolai tapasztalatot, föltettük a kérdéseket, beszéltek a család múltjáról, erkölcsi kérdésekben állást foglaltak, mint idősek véleményt nyilvánítottak, 1000 dolog, de az ott kellett ülni az asztal körül, és 2 órán át velünk foglalkoztak. Ez munka volt. Ma ezt a munkát az emberek nem végzik. Jézus a példázat első részében arra figyelmeztet bennünket, hogy tudatosítsuk, hogy nekünk 2 munkaterületünk van. Az más kérdés, hogy valamiért kapunk pénzt, ezért senki nem kap pénzt. De azt szoktam mondani, hogy pénzen csak hitvány dolgokat lehet beszerezni. Időtálló dolgokat nem lehet pénzen beszerezni. Békességet nem vásárolhatsz, nincs ilyen bolt, hogy békességbolt. Boldogságbolt sincsen. Nincsen szabadság, igazságból sincs, azt te megtaníthatod a gyerekeiddel, vagy a többi emberrel, hogy mit jelent a békesség, a boldogság, az igazság, a szeretet. Ezt nem lehet pénzen megvásárolni. Nem sokára kiadunk egy könyvet, már a mostani idők jeleiben is egy kis mutatvány fejezetet közöltünk belőle. Egy német származású, de Amerikában élő szerző a könyv alkotója. Mindenkinek ajánlom, hogy vegye meg a könyvet, nekem kellett lektorálnom, tehát nekem nagyon sokat jelentett. Az a könyv címe, hogy Menekülés az Istenhez. És a könyv szerzője azt mondja, hogy neki is volt munkája, kenyérkereső munkája, de ő foglalkozott nem csak a 2 gyerekével, hanem foglalkozott a barátaival is, és elmond nagyon sok történetet, elmond csodálatos, jobbnál jobb történetek. Egyszer egyik barátja beállít, és azt mondja, képzeld el, válságban van a házasságom. Feleségem bejelentett, hogy elválik tőlem. Lehetetlen alaknak tart, nem tud velem együtt élni, és a 2 gyereket is viszi. Azt olyan rimánkodtam, hogy hát 20 év után elválni, meg viszed a 2 gyereket is. Hát annyit rimánkodtam, hogy azt mondta a feleségem, jó, most jön a hétvége, még a hétvégét ráadja, próbáljuk meg. Azt mondja, képzeld el, 20 év után 2 napot ad arra, hogy helyrehozzam a házasságomat. Ez lehetetlen. Hát hogy hozzam én helyre szombat-vasárnap alatt a házasságomat? Könyv szerzője azt mondja neki, hogy örülj neki, hogy a feleséged még 2 napot adott, javasolok neked valamit. Egy Biblia verset állíts magad elé, de azt az egy Biblia versre minden fél órába gondoljál. Én ezt az egy Biblia verset neked most idézem, Jakab levele első fejezetéből ez így hangzik, minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Ezt jegyezd meg, minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Csak ezt az egy Biblia verset. Szombat, vasárnap mi is elmegyünk hozzátok vendégségbe, és minden fél órában idéz föl magad előtt ezt a Biblia verset, mintha a Jóisten most szólna neked, hogy ő ki akar segíteni ebből a nehézségből. Meg is jelennek náluk szombat reggel, már reggelire hivatalosak, és látják, hogy a reggelit ez a családfő, ez a férfi osztja szét, akitől a feleség el akar válni. Először magának mer. Hát így szokta meg. 20 éve mindig magának mert először. Eszébe jut, hogy minden ember mire legyen gyors, mire legyen késhetelmes, mer magának is átadja a feleségének a tányért. Aztán utána többi a vendégek meg a gyerekek. A felesége néz egy nagyot, mert 20 év alatt ő csak azt látta, hogy a férje ugyanolyan önző, mint hogyha egyedül élne. Sajnos sokszor így van. József Attila is azt írta a két világháború között, hogy 2 milliárd párosult magány. Akkor 2 milliárdan értek, most 6,5 milliárd. 2 milliárd párosult magány. Az emberek sokszor olyan magányosak, még a házasságban, még a családban is, nagyon sok lelki munka vár ránk. Nagyon sok lelki munka. Na, folytatódik a reggeli, valamit beszól a gyereke, valami butaságot. Hát erre már ugrani szokott, jó, lehordani a gyerekét. Fél óránként eszedbe jusson, mindig ott volt az eszében, nem ugrik a gyerekének, nem hordja le. Feleségem megint néz. És vasárnap este azt mondja a felesége, jó, hát akkor próbáljuk meg. 8 napig még beszélgetnek, levonják az eddigi 20 év összes tapasztalatát, és egybe marad a család. Kedves gyülekezet, hogy megkérdezem, mi lett volna, hogyha ez az ember azt mondta, hát el akar válni a feleséget, hát vál, mindenki elválik a mai világ. Egy idő után már nem bírják egymást, hát váljál el. Viszi a gyereket, asszonyé a gyerek, te úgyse tudsz rá gondot visel. De ez az ember nem ezt mondta. Ez az ember azt mondta, hogy küzdjünk. Kérjük segítségül az Istent. Az Isten már segít. Hát már az ókori sztoikusok is azt mondták, hogy azért van 1 szánk és 2 fülünk, hogy 2-szer annyit hallgassunk, mint beszéljünk. Ezt már ők is tudták. De Jakab apostol még pontosabban mondja, hogy minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Ha csak egy Biblia verset elültetünk az emberek szívében, a csodát tud művelni. Ha az embereket megtanítjuk arra, hogy mit mond a jó Isten, a csodát tud művelni. Nekünk nem csak az a feladatunk itt az életben, hogy szántsunk és legeltessünk. Én ezt nem akarom leszólni. Senkinek a foglalkozását, hivatását nem akarom levecsülni. Jól szántani, jól legeltetni, megemelem a kalapomat mindenki előtt, bár csak csinálnák az emberek jól a szántást meg a legeltetést. De ez kevés. Utána az Úr azt mondja, még ne menjél haza, gyere ide az asztalomhoz, még nekem is szolgálj, itt az én legközvetlenebb közelségemben. Ezzel jelképezi Jézus azt, hogy mindannyiunknak van egy Istentől adott munkája, egy lelki munkája. Hiszen a keresztényeknek azt mondta Jézus Máté 28:19-21, menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet. A családban is lehet evangelizálni a gyerekeinket, a nagyszülőket, a rokonságot, az ismerősöket, a barátokat. Nagyon sok lelki munka vár ránk. Lelki munka, munka. Ugyanolyan kötelező és ugyanolyan komolyan kell venni, mint a kenyérkereső munkát. Semmivel sem kisebb munka. Második tanítás ennek a példázatnak. Előbb említettem, hogy az emberek ma arra hivatkoznak, hogy elég nekem a kenyérkereső munka, abba is kikészülök. Én még lelki munkát végezzek. Örülök, hogyha hazamegyek, megvacsorázom, ledobom magamat. Ne kívánjon tőlem se ember, se Isten lehetetlent. A második nagy tanítása ennek a példázatnak, ami első olvasás olyan szigorú, olyan lehetetlenséget kérő példázatnak tűnik, a második nagy tanítása az, hogy kiadja az erőt a testi, a kenyérkereső munkához is, meg a lelki munkához is. Hogyan élünk? Isten erejéből élünk, azt felhasználva, azt igényelve, vagy a magunk erejéből élünk? Én azt gondolom, hogy ma az emberek azért vannak kifáradva, mert egyedül élnek, a maguk erejéből. Mondják is, hogy hát ezért én dolgoztam meg ezt, én teremtettem elő. Most mit hallottunk itt az adománygyűjtés után, milyen igét? Jó lenne ezt nem elfelejteni. Amikor a zsidó nép a honfoglalásra készülődött, mit mondott nekik Mózes, hogy mit üzen az Isten? Hogy amikor majd bementek a tejjel, mézzel folyó Kánaán földjére, akkor már nem sátorokban lakoztok, hanem szép házakban, sőt emeletes házakban, akkor már nyugodt életetek lesz. Ne mondogassátok azt, nem csak így, még a szívetekbe sem mondogassátok, hogy az én kezem ereje, az én hatalmam, az én ügyességem szerezte ezt a nagy gazdagságot. Kedves gyülekezet, kétféle élet van. Érdemből élő élet és hitből való élet. Ez nem csak a vallás területén van így, hogy Luther Márton azt mondta, hogy emberek, mi nem érdemekből élünk, mi hitből élünk. Ez nem csak a vallás tanítja, ezt a hétköznapi élet is tanítja. A hétköznapi életben is találkozunk emberekkel, akik hát dicsekszenek, hogy nekem ez van, az van, ezért megdolgoztam, ezt szereztem, azt szereztem. Úgy akarják feltüntetni a dolgot, mint hogyha az ő érdemük lenne. Néhányszor meg szoktam kérdezni, és az erőt hozzá ki adta? Egészséget honnan volt? Tehetséget kitől kaptál? Hát én. Én tanultam, én küszködöm, én nem vagyok olyan, mint a másik, én megfogom a bot mind a két végét, ezért van nekem házam, ezért van nekem telkem, kocsim, én. Érdemből élni. Azonban a hétköznapi életben is nyilvánvaló, hogy mi nem érdemből élünk. 1 Korintus 4. Mit van, amit ne kaptál volna, ha meg úgy kaptad, minek dicsekszel vele? Ez a Bibliánk egyik elfelejtetetlen mondása. Mit van, amit ne kaptál volna? Hát mi mindent az Istentől kapunk. Ha meg úgy kapjuk a napfényt, a mai napot, az erőt, a kedvet, mindent, akkor mi érdemből élünk. Lehetetlen kér ez az Úr a szolgájától, hogy szántson is, meg legeltessen is, meg még jöjjön oda az asztalához is, és még ott is szolgáljon. Voltól föltettem a provokatív kérdést, hogy testvérek, minek gondoljátok ezt a példázatot? A mi Urunk egy kegyetlen Úr? Nem elég a szántás? Még jöjjön a legeltetés? Még az se elég, még gyerünk szolgáit az asztalon? Mert kegyetlen Urunk van, hogy ennyit kér tőlünk? A mi Istenünk mit kér, hogy ne adná meg hozzá az erőt? Sokat kér a mi Istenünk, de sok erőt is ad. Magas szintet állít a mi Istenünk, de megadja hozzá az erőt, hogy azt a szintet mi teljesíteni tudjuk. Érdemből élünk, vagy kegyelemből élünk? Ha érdemből élünk, mindig panaszkodni fogunk, hogy a világ ilyen nehéz, a pénz már megint nem annyit ér, már megint kétszer annyit kell dolgozni. Hát jól gondolkozzunk. Hát ha kétszer annyit kell is dolgozni, vagy tőlünk még lelki munkát is kér a mi Urunk, tehát megadja hozzá az erőt. Az nekünk semmi. Azzal nem is szoktunk törődni, hogy ez valaki megadja az erőt. Ha meg megadja az erőt, akkor illik úgy beállítani a dolgot, mint hogyha a magunk erejéből történnék. A második nagy tanítása tehát ennek a példázatnak az, hogy tanuljunk meg a hétköznapokban nem érdemből élni, nem az érdem szerinti gondolkozás, a kegyelem szerinti gondolkodás. Hogy Istenem, te megadtad az erőt, én most hazamegyek, dolgoztam 8, 10 vagy 12 órát, de amikor hazamegyek, akkor kérem leginkább továbbra is a te erődet és segítségedet, hogy az én feleségemnek, férjemnek, gyerekemnek, rokonomnak, vagy akit fölhívok telefonon, vagy akinek levelet írok, vagy bármi más, annak most tudjam adni ezután a legjobbat. Vagy rosszabbak lennénk, mint a japánok? Nekem nagyon tetszik, hogy a japánok élnek, pedig nem is keresztények. Nem is világvallást. Hát követnek egy ilyen sintó vallást. Sintó vallás előírja azt, hogy amikor a japán ember hazamegy, és ezt így teszik állítólag Japánban, egy japán asszony hazamegy, mert ott is már a nőknek dolgozni kell, hazamegy, először is megfürdik. Utána pedig fölveszi a legszebb kimonóját, úgy várja a gyerekeit és a férjét, mert azt mondja, hogy én ugyan dolgoztam, de nem ott akarom a legelőnyösebb képemet mutatni, hanem itthon a szeretteimnek akarom a legtöbbet adni. Tehát a japánok fordítva élnek, mint mi. Mi magyarok, ha megyünk ki, akkor mindig fölöltözünk meg, hogy ki vagyok, mi vagyok, ugye jól előadjuk magunkat. Hazamegyünk, levágjuk a ruhát, ide-oda teszünk, fogadj el így, ahogy vagyok, egy rakás szerencsétlenségnek, én fáradt vagyok, fogadj el így, szolgálják ki, ott leteszem a tányért mosatnak. Ez a magyar stílus. Nem a hitről beszélek, csak nemzetek közötti szokásokról. Nem a vallást érintem meg a hitet. Csak az egyszerű hétköznapi gondolkodást, hogy vannak népek, akik értelmesebbek nálunk. Vissza az agarakkal. Ne legyünk olyan büszkék magunkra, hogy mi milyen nagyok vagyunk magyarok. Még a pogányok, japánok is keresztényebb stílusban élnek, mint mi. Mert a valóságban ez a helyzet. Hát ki adja ahhoz meg az erőt, hogy te tudjál foglalkozni a szeretteiddel, meg más emberrel? Hát az Isten adja meg az erőt, nem a te erődből kívánja ezt az Isten. Úgy gondolod, hogy olyan Istened van, hogy ott is a te erődet kell kiadni, a szántásnál, a legeltetésnél, szóval még ez nem elég, akkor még szolgáljak az Úrnak, az is az én erőmből van. Hát nem érdemből élünk, nem a mi erőnkből élünk, vagy aki a maga erejéből él, az vessen magára. Hát ma délőtt ezt tanultuk a Biblia tanulmányunkban. Mi volt a Biblia tanulmányunk címe? Hogy miért kerül válságba a hívő ember? Válságba csak egy dolog miatt kerül a hívő ember, hogyha úgy gondolja, hogy a maga erejéből él. Maga erejéből éri el az eredményeit és a teljesítményét. Akkor persze, hogy válságba kerül, mert hazugság. Hát nem a magunk erejéből élünk. Valaki adja nekünk az életet, és a legnagyobb rút, hálátlanság az, hogy elfelejtkezni arról az Istenről, aki naponta megújítja a kegyelmét fölöttünk. Ajánlom mindenkinek, hogy a kegyelemről a legfontosabb Biblia verseket ne felejtsük el. 1 Korintus 15:10. Az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és az ő kegyelme bennem nem lett hiába való. Óriási igevers. Azt mondja Pál apostol, amit én elértem az életben, hogy fizikai munkát végzett. Pál apostol fizikai munkát végzett reggeltől, sátort készített. Délután megvégezte a lelki munkát. Kibérelte a maga sátor készítésen szerzett pénzén, kibérelte Korintusban, Efézusban azokat a termeket is, hirdette az evangéliumot, nem várt el segélyt, meg nem a gyülekezetek adták neki össze a pénzt. Ő maga a saját kezével azért megdolgozott, belefektette abba, és azt mondta, hogy akinek én tudok beszélni, és aki elfogadja az evangéliumot, az az én örömem és koronám, így mondja az Efézusi levél. Én örömem és koronám. És Pál apostol azt mondja, amit én elértem az életben, hát az Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. De én elfogadtam az Isten kegyelmét. Én igényeltem, én még többet kértem ebből a kegyelemből. Mert én is beteg voltam, én is úgy gondoltam, hogy azért könyörgök az Istenhez, hogy vegye el a betegségemet, és mit mond a 2 Korintus 12-ben? Hogy Krisztus neki azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. És akkor megértettem, hogy akkor vagyok erős, amikor erőtelen vagyok. Amikor erőtelen vagyok, akkor tud adni nekem az Isten erőt. Ez a kegyelem munkája. Kegyelemből kell élni. De sajnos ma az emberek általában érdemből élnek. Az emberek saját teljesítményre hivatkoznak, nagy eredményekre. Én megcsináltam, elértem. Micsoda hazugság ez? Ez a legnagyobb hazugság. Mi kegyelemből élünk, hogy mondja a 33. Zsoltár, az Úr kegyelmével telve van a föld. Az Isten kegyelméből él mindenki, aki büszke és hivatkozik, hogy ez is. Kinek köszönheti az életet, az erőt, a tehetséget, minden, hogy én végzem a fizikai munkát, és mellette lelki munkát végzek, azért áldom az Isten, mert tőle kapom az erőt. És az Isten természetesen mondja, hogy ennek így kell lennie. Nem küldelek haza, hogy dőjél le, gyere ide, szolgálj az asztalomnál. Amikor én először kezdtem megismerni a Bibliát, olyan fáradt volt az ige hirdető, nem túlzok, majdnem elaludt a beszéde közben. Este 8-kor gyűltünk össze bibliakörre, 2 hetente. Az olyan fáradt és annyi dolgozott, hogy szinte már nem tudtuk, hogy a mondatot hogy fogja befejezni. De azok voltak a legtökéletesebb mondatok. Ma az ereje fogytán volt. Egész nap dolgozott. És akkor jött hozzánk egy 15-20 főnyi fiatalok voltunk, ott főiskolások, egyetemisták voltunk még akkor, És akkor jött, és olyan fáradt volt, de olyan fáradt volt, hogy szinte elkezdődött, mint amikor a kerék így forog, hogy mikor áll meg. Elkezdte a mondatot, mondja, mikor lesz el. Tudja, hogy mit kezdett el? Mert olyan fáradt volt, hogy még azt is feltételezte, hogy azt sem tudja, hogy mit kezdett el. De valaki segített neki. Valaki a holtponton túlvitte, segített neki. És a legtökéletesebb mondatok, amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Elég néked az én kegyelmem. Számomra ez sokszor nagyobb bizonyíték volt, mint amit mondott. Akkor sok mindent nem tudtam fölfogni a Bibliából. De azt láttam, hogy egy ember így él, hogy napközben fáradik, este meg jön hozzánk, hogy mi emberek, akik hát nem jutottunk hozzá a Bibliához és az evangéliumhoz. Második nagy tanítás és nagy tanítás ebben a példázatban, kedves gyülekezet, kegyelemből élni. Ez egy külön sorozatot érdemelne meg a gyülekezeteinkben. Kegyelemből élni. Miért mondja Jézus, hogy laodíciai állapotban vagyunk? Mert büszkék vagyunk. Kik a büszkék? Akik érdemből élnek. Mi nem kegyelemből élünk. Mi nem az Istennel tanácskozzuk meg a dolgainkat. Nem tőle kérünk erőt. Ha elgondolunk valamit, úgy hiszük, hogy az isteni dolog, aztán Uram, akkor segíts, amit elgondoltam, azt tudjam megcsinálni. Ez az érdemből való élésnek egy rafinált, kifinomult formája. Meg kell tanulni kegyelemből élni. De van egy harmadik nagy tanítása is a példázatnak. Mivel fejeződik be a példázat? Azt mondja Jézus, hogyha szántott, legeltetett, szolgált az asztalánál, akkor mit mondjon a végén? Hogy haszontalan szolga vagyok. Hát mi nem így fejeztük volna be a példázat, nem? Micsoda derék ember. Pénzt is keres, lelkileg is foglalkozik. Valami Guinness rekordok könyvébe majd be kell írni, hogy van ilyen is. Mi így fejeztük volna be a példát. Jézus azt mondta, mondjátok azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük meg, ami a kötelességünk volt. A harmadik kérdésem a legnagyobb, mert ennek a példázatnak a harmadik tanítását tartom a legnagyobbnak. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy hol a határ a kötelesség és az áldozat között. Mert én azt látom a világban, hogy sok ember a kötelességét se csinálja meg. Például nem keres kenyeret, hanem elissza a pénzt. A gyerekét nem neveli, és annyi ilyen hír van, és annyi ilyen tragédia, hogy már azt mondjuk, hogy jaj, már van ember, aki itt a kötelességét megcsinálja. Hol az az ember? Mutassátok már meg. Hol az az ember, aki a kötelességet legalább megcsinálja? Tudom, ilyen gyalázatos világban élünk. De Jézus azt mondja, hogy három kategória van. Van, aki a kötelességét se csinálja meg. Van, aki megcsinálja a kötelességét, de ez még csak a haszontalan szolga kategóriája. Megcsináltad a kötelességet? Haszontalan szolga vagy. De most jön, hol van az áldozat? Ki az, aki áldozatot hoz? Egyáltalán mi az, hogy áldozat? Sok ember ma a kötelességet tekinti áldozatnak például, ezt is megfigyeltem. Hát én dolgozom, gyűjtöm a pénzt, rendes otthonom van, gyerekeimnek is gyűjtögetek, micsoda áldozat? Hát ez csak kötelesség, nem? Hol van az áldozat? Hozunk mi egyáltalán áldozatot? Miértünk Isten a legnagyobb áldozatot hozta, saját magát engedte leköpködni, megfeszítetni, mindent odaadott nekünk. Eltűri ezred évek óta, hogy mi folyik itt a földön. Ennél nagyobb áldozat, amit a jó Isten tett, nincsen. Minket egy áldozat mentett meg. Krisztus áldozata ment meg. Megértjük mi az ő áldozatát, és mi is törekszünk arra, hogy mi is tudjunk áldozatot hozni. És újra fölteszem a kérdést. Az áldozathoz ki adja meg az erőt? Úgy van, hogy a kötelességhez Isten megadja az erőt, az áldozathoz már az én erőmből megy. Dőre dolog. Én azt szoktam mondani, hogy ha az áldozatot hozunk, legfeljebb egy részünk van az áldozatban, hogy döntöttünk amellett, hogy meghozom az áldozatot. Ez biztos, hogy a miénk, mert nekem kell dönteni, hogy tényleg most áldozatot hozok. Egyszerű példa, hazamegyek a városkámba, Mosonmagyaróvárra, na mondom, egy kicsit elmegyek a barátaimhoz, sétálok egyet a városban. Megyek egy kilométert, ott látok egy török kocsit, jaj, veszékel az ember, hogy nem tud, németországi vendégmunkás itt megy haza, de hát leromlott a kocsija, nem tud hazamenni a szeretteihez. Na mondom, megint nem megyek el a barátaimhoz, mert a törökkel kell nekem foglalkoznom, akik 150 évig a nyakunkon voltak. Rögtön az emberi természet bekapcsol, hogy még egy németen segítenék, egy svájcin, egy törökön. De mondja németül nekem az a török kézzel, lábbal, hogy hát milyen szerencsétlen. Hát mondom, jó van, elmegyek egy szerelőhöz. Elmentem a szerelőhöz, kihívtam minden. Hát nem mentem el a barátaimhoz, ugye nyilván. Elment egy-két órám, de a török a végén azt mondta, hogy bocsássak meg neki a 150 éves elnyomásért. Nem fog ez újra előfordulni. Ő biztosít engem, hogy nem fog előfordulni. Miért mondom el ezt a kis humoros történetet? Most válaszoljuk meg a kérdésemet. Én a kötelességemet teljesítettem, vagy áldozatot hoztam? Kötelességet teljesítettem, vagy áldozatot hoztam? Hogy nem akarom szétszakítani itt a gyülekezetet, hogy egyik azt mondja, hogy ez, másik azt mondja, hogy az. Egyezzünk meg abban, hogy az biztos, hogy ebbe kötelesség is volt, mert hogyha én lettem volna ebben a helyzetben, én is elvártam volna töröktől, némettől, mongoltól, stb., hogy engem segítsen. Ha áldozatot hoztam, legfeljebb az volt, hogy döntöttem amellett, hogy nem megyek a barátaimhoz, nem megyek beszélgetni, hanem itt ezt a szerencsétlen törököt föl kell karolni. Legfeljebb a döntés, ami az enyém volt. De ki adott ahhoz erőt, hogy én jó szívvel elmenjek, ott alkudoztam a szerelőn, hogy meg ne vágja ezt a törököt, meg ne vágja, nehogy 20 000-et kérjen tőle, amit 10 000 munkát ér, és hogy visszamentem, hogy beszéljen, ez volt az egész, átadta a névjegyét, mindig ott lakozhatom nála, Isztambulban, meg vagyok híva, soha nem fogok kimenni, gondolom, vagy hogyha igen, már nincs meg a névjegy se. Mi áldozatot hoztam én? Áldozat volt ez? Kötelesség vagy áldozat? Kedves gyülekezet, Jézus világosan mondta a szegény asszony két fillérje történetben, hogy amikor a fölöslegünkből adunk, az még mindig csak kötelesség. Az áldozat ott kezdődik, amikor a szükségletünkből adunk. Ugye, hogy olvassuk ott a történetet, hogy a gazdagok hányták a pénzt a persejbe, Jézus ott, milyen érdekes, hogy Jézus nézte. Azt mondanánk, hogy milyen udvariatlan volt, nézte a dolgokat. Nézte, gazdag, hogy betették be a nagy pénzt. Szegény asszony betette a két fillérjét. És Jézus ezt nézte, és azt mondta a tanítványoknak, tudjátok, a szegény asszony többet adott ám, mint a gazdagok. Már nem abszolút értelemben, hanem olyan értelemben, hogy ő a szükségletéből adott. A szárettai özvegy asszony többet adott, mint a szíriai Naamán. A szíriai Naamán vitt 10 öltözet ruhát, aranyat, ezüstöt, a szárepte özvegyasszony meg azt mondta, hogy most az utolsó pogácsámat meggyúrom, aztán megeszem a gyerekemmel, utána nincs semmi, majd meghalok. És akkor jött Illés próféta, és nem azt mondta, hogy itt van ennyi pénz, még süssél pogácsát 2 hétig, és ne hallj meg, hanem azt mondta, hogy adjál abból a pogácsából, ami után te azt mondod, hogy meghaltok. És a szárepte özvegyasszony adott a pogácsából. Ez a szükségletéből adott. A szegény asszony a két fillérjével a szükségletéből adott, a szárepterőző asszony a szükségletéből adott, és kedves gyülekezet, azt szeretném mondani, hogy majd akkor hozunk mi áldozatot, amikor a szükségletünkből adunk. Már nagyon várom ezt a pillanatot. Miértünk Isten a legnagyobbat adta áldozatul, Jézus Krisztus az életét adta, tőle van minden jó, ami van az életünkben, mi pedig a fölöslegünkből is sokszor kénytelen, kelletlen adunk. Most nem csak pénzre gondolok, például időre gondolok, mint az előbbi történetben, hogy az én emberi természetem is azt mondta, hogy most 2 órát kidobjak az ablakon, 2 óra időmet, hogy egy törökkel foglalkozzam. Kedves gyülekezet, maradjon meg ez a kérdés előttünk. Teljesítjük a kötelességünket, vagy nem? Azon felül beleegyezünk-e az áldozatba, vagy nem? Döntünk-e az áldozat mellett, vagy nem? Én azt gondolom, ezek az élet nagy kérdései. Ha Isten áldozat által mentett meg bennünket, mi nekünk a viszonzás az kisebb lehet annál, mi nekünk csak a kötelességet kell megtennünk? Azt is sokszor a nyögvenyelősen? Vagy pedig azt mondani, hogy ha a kötelességemet megtettem, akkor csak haszontalan szolga vagyok. Ezért nem jár dicséret, hogy én megtettem a kötelességemet. Azért se jár dicséret, ha áldozatot hozok. De abban már ott van az én személyes döntésem, hogy a kötelességem felül én valami mást is teszek. Mert én szeretem azt az Istent, aki nem sajnálta ezt a végtelen nagy árat értem. Én ugyanígy szeretnék valamit tenni, és ezt nem érdemnek tartom, hanem hogy Pál apostol mondja, ezt én tartozásnak tartom. Így mondja minden levelében. Tartozunk mi erősek, hogy az erőtelenek erőtelenségét hordozunk. Galata 6. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Róma 13. A másik ember nem szeret. A kötelesség annyi, hogy ne vágjál vissza. Az áldozat annyi, ha másik ember nem szeret, akkor is képes vagy az életedet odaadni érte. Ez a mi hitünk, ez a kereszténység. Szoktam máshol mondani, hogy döntsük el, hogy most muzulmánok vagyunk, vagy keresztények. Mert más vallás ezt nem tanítja. Lehet, hogy a valóságban mi csak sintoisták se vagyunk, meg muzulmánok se. A kereszténység az itt kezdődik. És ezért nem nekünk jár a dicséret. Ez egy gondolkodás. És a gondolkodásban én meghozom a döntést, és ha jó az a döntés, az Isten támogatni fog. Micsoda csodálatos tapasztalataink fűződnének ehhez. Ezért mondta Pál apostol, hogy én sátorkészítő voltam, dolgoztam. 2-3 tanítványt föntartottam a magam keresményéből, mert tudjuk, hogy Timóteus, Sílást is ő tartotta fenn. Utána lelki munkát is végeztem, de most mondja az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, hogyha közben még jött valaki, és azt mondta, hogy még ide gyere, oda gyere, eszted meg, azt mondja, én nem vonogattam magamat attól, ami hasznos. Mindig rendelkezésre álltam. Megtettem, ami kötelesség, meghozom az áldozatot, és nekem ebben van az örömem, mert megértettem, hogy Jézus is örömmel hozta meg az áldozatot miértünk, hogy mi élhessünk, hogy a kegyelmet elfogadhassuk, hogy örök életünk lehessen, akkor én az életemet nem úgy fogom leélni, hogy most csíp-csup apró dolgokkal vesződöm, hogy ez mi, az mi, amaz mi. Az Isten ahhoz is megadja nekem az erőt, soha nem lesz koldus a hívő ember. Megvan írva a 37. Zsoltárban Dávid vallomás, hogy hát én már sok napot megértem, de azt még nem láttam, hogy kenyér kéregetővé vált volna az igaz és a magzatja koldussá. Mindent megadott nekem az Isten, és én örülök annak, hogy az Istenhez hasonlóan én is meghozhatom a döntést, mint hogy az Atya és a Fiú meghozta a döntést, hogy mással az emberiség nem váltható meg, csak áldozattal. Én is meghozom a döntést, hogy a kötelességem felül én még ezt az áldozatot is meghozom. Bárcsak a Jóisten nevelne bennünket az ilyen gondolkodásra, hogy tudjunk áldozatot hozni. Természetesen, örömmel. És akkor biztos, hogy a világ is látná azt, hogy igen, van másfajta élet. Ez a másfajta élet, az én terhem gyönyörűséges és könnyű, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Ha meglátja a világ, hogy mi Istennel élünk, Istennel együtt élünk, akkor a világ is fel fogja majd kapni erre a fejét, és a világ is vonzódni fog ehhez az élethez. Hadd kérdezzem meg, hogy nagy példázat ez a példázat? Egyszerű, 3-4 vers. És még befejezésül egy valami, hadd irányítsam a figyelmet. Jézus minden példázatánál nézzük meg, hogy mi az előzmény. Mire mondta el ezt a példázatot? Olvassuk majd el otthon. A tanítványoknak a legnagyobb szükséglet volt a kérdésük, tudni, hogy nem volt hitük. Nekünk sincs. Mi se sokszor hitből élünk, hogy mondom, érdemből élünk. Emberi előfeszítésből élünk. Azért vagyunk annyira belefáradva. Ki nem fárad abba bele? Csak magából adni. A kereszténység nem az, hogy magamból adok. A kereszténység az, hogy valakitől kapok, és azt továbbadom. Vagyis nem adás, hanem továbbadás. És abban nem lehet belefáradni. Mindig valaki megújítja az erőmet. Az Ézsás könyve 40. fejezete gondolom sokaknak szállóigévé vált erősítésük, hogy elfáradnak, ellankadnak még a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, akik nem magukból akarnak, hanem akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesői, futnak és nem lankadnak meg, és mennek és nem fáradnak el. Nekünk a Jóisten ilyen életet akar biztosítani, hogy ebbe az életbe, ha beleegyezel, akkor örömteli, boldog lesz az életed, és akkor biztosan tekinthetsz a jövő felé, hogy ott leszel az Úrral, aki áldozatot hozott érted, és te is meghozod a döntéseket, hogy te is áldozatot fogsz hozni. És akkor találkozni fogsz azzal az Istennel, aki az életét nem sajnálta, te érted. Kedves gyülekezet, mindenkit buzdítanék arra, hogy Jézus példázatait vegyük komolyan. Erről a példázatról itt mikor volt szó? Itt is megkérdezem. Ugye soha? Volt szó, vagy soha? Akkor kérem a gyülekezetet, a bevezetőmben említettem még néhány példázatot, ilyen például az utcán sípoló gyerekek példázata, Máté Evangélium a 11. fejezetében. Kérjük a prédikátort, vagy ha nincs prédikátor, készüljünk fel. Jézus példázatairól nagyon könnyű beszélni, szemléletes példa, csak le kell ülni, és el kell gondolkozni. Van a Krisztus példázatai című könyvünk, az is sokban segít, éppen ezt a példázatot nem elemzi, de más példázatot. Igen, tehát mindenkit szeretettel kérlelek, hogy amikor összegyűlünk hétről hétre, Jézus Krisztus legyen itt közöttünk. Jézus úgy van itt közöttünk, ha megértjük az ő tanításait és beszédeit, értékeljük ezeket, és azt mondjuk, hogy Istenünk, te vezessél engem, ne az én tapasztalataim, ne az én elgondolásom, amit te mondasz, az kell, hogy legyen a zsinór mértékem. Isten adjon jó belátást, életünk megváltozását, kötelességeinknek az Isten erejéből való teljesítését, és az áldozatainknak a mi döntéseinkkel való megpecsételését, de szintén az Isten erejéből való megvalósítását. Ez az én kívánságom. Isten adja meg ezt mindannyiunk számára. Amen.